Boldog az az ember, aki Isten országának vendége. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Ezt szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait családi Isten tiszteletünkön, melyen a Tanoda közössége szolgál. Tanoda közösségének örömében osztozunk most ezen az Isten tiszteleten is, majd az Isten tisztelet után is, hiszen közösen adhatunk hálát azért, hogy elkészült a tanodánk sportudvara. Megköszönjük itt ezen az Isten tiszteleten is az Egyházmegye támogatását, és köszöntjük Bán Béla Esperes urat. Köszönjük, hogy az anyagi támogatáson túl lelki segítséget és tanítást is ad nekünk. Így kérjük most, és kértük föl szeretettel az ige hirdetés szolgálatára közöttünk. Szeretettel köszöntöm itt a közösségben Háfra Szilviát, a Tanoda fenntartó református szeretett szolgálat képviseletében Eperjesi Tamás urat, a Magyar Református Egyház szeretett szolgálati alapítvány, és Németh Kornéliát, aki szintén a szeretett szolgálat német alapítvány munkatársa, Ramháb Mária asszonyt, és Telek Péter Pálné Kabai Virág diakóniai igazgatót. Köszönjük, hogy itt vannak, és együtt osztoznak a mi örömünkben és háladásunkban ezen az Isten tiszteleten. Készüljünk az ige hirdetésére, a tanodások énekébe kapcsolódhatunk be, ők szolgálnak most közöttünk énekkel, akik ismerjük ezt az éneket, a kivetítőn követhetjük és énekelhetjük velük, lelkem áld az Urat, így kezdődik az ének.
Téged áld vég nélkül. évig és mind örökké.
Fejünket meghajtva, fohászkodjunk, imádkozzunk együtt.
Kegyelmes Isten, kinek kezében életem adtam, viseld gondomat, vezéreld utamat, mert csak rád maradtam. Gyermekségemtől fogván egyedül csak te tőled vártam, mint atya után fiú, kiáltván, könyörögvén jártam. Most is csak benned reménységemet, Uram, helyezhettem, magam rád hagytam, s rád támaszkodtam, te alád vetettem. Mi hasznod benne, hogyha veszélyre jutó kétség miatt, kit fiad által hozzád váltottál, mint fogadott fiat. Hallgass meg azért te nagy nevedért én könyörgésemben, mutasd meg jódat, sok áldásodat, az én szerencsémben. Add meg én nekem, én reménységem szerint való jódat, áld meg fejemet, ki bízik benned, viseld gondomat. A szép harmatot, miként hullatott tavasszal világra, sok jódat, Uram, úgy hullasd rám, te régi szolgádra, hogy mint holtomig szívem legyen víg, téged magasztalván, mindenek előtt s mindenek fölött, szent nevedet áldván. Amen.
Amen. Most pedig hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk a Lukács evangéliumából. A Lukács evangéliuma 19. fejezetéből, az első 10 versből eképpen.
Ezután Jézus Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Ért ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén nem láthassa a sokaságtól. Ezért előre futott és felmászott egy vadfigefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett és így szólt hozzá.
Zákeus, jöjj le hamart, mert ma te házamban kell megszállnom.
Ekkor sietve lejött, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindjárt zúgolódtak, és így szóltak. Bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig odállt az Úr elé, és ezt mondta.
Uram, íme vagyok feléd, a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit törvénytelenül vettem el, a négyszeresét adom annak vissza.
Jézus így felelt neki. Ma lett üdvösség ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia, mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.
Amen.
Isten tegye áldotta az ő igéjét közöttünk.
Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, elsősorban is nézzék el nekem, hogy nem mentem föl a szószékre. Azt hallottam, hogy egy családi istentisztelet, és úgy belül ez a 11 órás, és azt gondoltam, hogy talán családiasabb, meg bizonyos szempontból közelebb vagyok a gyülekezethez, hogyha lent maradok itt az Úr asztalánál. A prédikáció elején két mondatot engedjenek meg, hogy mondjak a Szentíróról. Mi reformátusok nem nagyon szoktuk hangsúlyozni azt, hogy Lukács A képzőművészeknek a védőszentje. Vannak, akik azt mondják, hogy ennek oka leginkább az, hogy a történetei annyira képszerűek, akár a Lukács evangéliumában, akár a Cselekedetek könyvében, hogy szinte olyan lenne, mint egy festő, aki képeket fest elénk. Ez a történet, amit hallottunk, talán nem is olyan statikus, nem egy templomi freskóra kell gondolnunk, hanem egy mozgó képre. Mert a dolgok és az események azok dinamikában vannak, történnek ebben a történetben. Három szereplő van, pontosabban két személy és egy csoport, akik megjelennek a történetben. Az egyik, ez a bizonyos Zákeus nevű fő vámszedő, aki Jerikóban élt és ott munkálkodott. Természetesen minden evangéliumi történetnek a főszereplője az Úr Jézus Krisztus, aki találkozik ezzel a Zákeussal. És az a bizonyos csoport, akik ott vannak Jézus körül, akik a történés nyomán állást foglalnak, elmondják a véleményüket, bizonyos értelemben ők is részesei ennek az esemény sornak. Nézzük először ezt a Zákeust. A vámszedőkről alkotott képünket ez az evangéliumi történet egy picit árnyalja. Azt tudjuk róluk, hogy politikai értelemben kollaboránsok voltak. Együttműködtek a megszálló római hatalommal. A rómaiak pragmatikusak voltak. Nem piszkolták be a kezüket, beszedték helyettük az adót. Azok a zsidó vámszedők, akik licitáltak a vámszedő posztokért. Vallási értelemben Zákeus a tisztátalanok csoportjába tartozott, akivel közösséget, kultikus közösséget a honfitársai nem vállaltak. Az ő gazdasági helyzete az is viszonylag egyértelmű, fővámszedő volt. Ő egy fix összeget kellett, hogy leadjon a hatóságnak, de hogy saját zsebre mennyit dolgozott, azt nem kérték rajta számon. Szinte biztos, hogy egy nagyon tehetős ember volt. És a társadalmi megítélése szintén ambivalens, biztos voltak a szűkebb környezetében, akik értékelték a tehetségét, a rátermettségét. Ugyanakkor nagyon sokan, és akkor itt hadd utaljak erre a csoportra, akik ott megnyilvánulnak és elmondják a véleményüket, valójában egy bűnös embernek tartották. Nem értették azt, amikor Jézus Krisztus arról beszél, hogy ő szeretne ennek az embernek a házába elmenni. Egy nagyon nagy kettőség volt ebben az emberben. Egyfelől sok mindene megvolt, de az életében volt egy nagyon nagy hiány, hogy igazából nem volt barátja. A környezetében lévők szinte kivétel nélkül függőségben voltak vele kapcsolatban, vagy ő volt függőségben a római hatósággal kapcsolatban. De akivel őszinte lehetett, akivel megnyílhatott, akit a bizalmába fogadott, olyan nem nagyon volt, legfőképpen azért, mert sok szempontból okkal bizalmatlanok voltak vele szemben az emberek. Lehet azt mondani, hogy Zákeus egy zárványban élt. De használhatok egy olyan kifejezést, ami napjainkban elég gyakran elhangzik, egyfajta szegregátumban. Egyedül volt. És ezt mindnyájan tudjuk, hogy ez a társtalanság, bármekkora is a vagyon, az az élet egészére rányomja a bélyegét. Lehet, hogy egy kicsit más összefüggésben, de az Úr Jézus egy helyen azt mondja, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében azonban kárt vall. A kettőséghez hozzátartozik, és ezt elmondja az evangélista, hogy ugyanakkor, vagy lehet, hogy pont ebből fakadóan Zákeus a maga módján keresi a kapcsolatot. Nagyon nagy valószínűség szerint ő hallhatott már a názáreti Jézusról, mégpedig azt a társadalomban elterjedt mondást róla, hogy a názáreti Jézus a vámszedők és a bűnösök barátja. Volt egyfajta vonzódás. Írásmagyarázók azt mondják, hogy ez egészen konkrét is lehetett. Mások azt mondják, hogy egyfajta kíváncsiság. De a lényeg az, hogy Zákeus elindult Jézus felé. Nem olvasta, de úgy a lelke mélyén ott lehetett, amit Jakab apostol ír. Közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Nagyon nyíltan nem vállalhatta, sőt nem is remélhette, hogy Jézus szóba áll vele, pont az elmondottak miatt. Ezért egy tisztes távolságból, de mégis Jézus közelébe akart jutni, ezért fölmászott erre a bizonyos fügefára. Alig burkoltan, de az evangélista egy kicsit olyan komikussá teszi ezt az embert. Alacsony termetű volt, és most a fára mászásban gyakorolja magát, kitéve a személyét annak, hogy az emberek esetleg elkezdjenek gúnyolódni rajta. De valamit tudott, hogy azon az úton kellett elmenni a názáreti Jézusnak. Ha valami pozitívumot lehet elmondani erről a kereső lélekről, hogy valami tudott, hogy Jézus ott fog elmenni. És lehet, hogy néhány pillanat, néhány perc, de találkozhat Jézussal. Jézus Jerikóból kifelé tartott, az ezt megelőző történet arról szól, hogy amikor befelé tart Jerikóba, akkor egy vak ember szeretne vele találkozni. Zákeus némán közelít, az a vak ember meg kiállt, hogy Jézus Dávid fia, könyörülj rajta. És az én számomra, az egész Szentírásban, de még konkrétabban az evangéliumokban a legdrámaibb helyzet az, hogy amikor az Úr Jézus odaér, akkor meglátja, észreveszi, megáll, és megszólítja. Ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert magamról mindenképpen vállalom, mi sokszor elkerüljük a kellemetlen helyzeteket és embereket. Az Úr Jézus Krisztus azonban megáll, és meglát bennünket. Én valahogy úgy látom, hogy sok minden bizonytalan, ami Jézushoz való közeledésünkben, hozzávaló tartozásunkban, de megfordítva egy valami egészen biztos, hogy ő lát bennünket. Már régóta lát bennünket, és a szemét, ahogy mondja Ady Endre, rajtunk felejti. És a dolgok itt vesznek változást, itt vesznek fordulatot. És akkor áttérek arra, hogy mi az, amit ebből a történetből el lehet mondani, ami Urunk Jézus Krisztusról. Hát ami a legfontosabb, hogy ő közösséget vállal ezzel az emberrel. Ő találkozik vele. Ő vállalja Zákeust is. A múlt század neves zsidó gondolkodója, teológusa mondja egy helyen ezt az alapvető igazságot, hogy az emberi élet, annak lényege az a találkozás. Találkozás az embertársal, és találkozás az Úr Jézussal, és rajta keresztül az Úristennel. Az emberfia azért jött el, hallottuk a történet végén ezt a hitvallásszerű megfogalmazást, hogy megkeresse, hogy meglássa, hogy találkozzon ezzel a bizonyos elveszettel. Miért tudja ezt az Úr Jézus megtenni? Azért, mert szabad. Őt nem kötik meg a társadalmi konvenciók. Benne nincs előítéletesség. Ő vállalja azt, hogy bemegy a szegregátumba. Mert ő ott szeretne együtt étkezni ezzel a társadalmilag kirekesztett emberrel. Pál apostol írja, az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Az Isten fia ezt a szabadságot, ezt a benső szabadságot hozta el. Ezt éli bele ebbe a világba, és Jézus mindvégig szabad, még akkor is, amikor megkötözik majd. Mert Jézus úton van. Lukács evangéliumában hangsúlyosan egy nagy menetelésnek az egyik utolsó állomása, mielőtt Jeruzsálembe ér. Valamit tudni kell, hogy Jézus miért megy Jeruzsálembe, hogy meghalljon ott a kereszten. Miért jött el az Isten fia ebbe a világba, hogy meghalljon értünk ott a kereszten. És az Úr Jézus születésekor, amikor a szülei bemutatják a templomba, akkor egy idős próféta többek között azt mondja róla, hogy ő benne nyilvánvalóvá lesz sok szív gondolata. Az Úr Jézus, amikor megáll, amikor megszólítja Zákeust, mégpedig a nevén szólítja, akkor pontosan tudja, hogy mi lakik ennek az embernek a szívében. De természetesen nem csak az övében, hanem mindnyájunkéban. Ezért jött el, hogy ezekre a benső lelki rezdülésekre, melyeket sokszor palástolni szeretnénk, arra válaszoljon. Nekem ma nálad kell vacsoráznom, mondja Zákeusnak. Az Úr Jézus Krisztus bizonyos értelemben döntés elé állítja a fővámszedőt, és természetesen nem csak őt, hanem mindnyájunkat. Mert erre a megkeresésre, erre a megszólításra lehetne elutasító választ is adni. Köszönöm, nem. Tartsuk ezt a távolságot. De sokan vannak ebben a világban, akik érdeklődnek, kíváncsiskodnak, ki ez a názáreti Jézus, de azért a belső köreimet, ha nem muszáj, ne kavarja föl. Ahogy mondtam, hangsúlyoztam, lehet, hogy néhány perc, néhány pillanat, és lehet, hogy egyszeri, mert Jézus egyszer ment el ott, és dönteni kell. Azt vallom, azt tartom, hogy az Úr Jézus Krisztusban az Isten döntött felőlünk. Ő igent mondott ránk, Zákeusra és mindnyájunkra. És erre az isteni igenre egyetlen egy lehetséges válasz van, hogy tudnilik, ámen. Úgy legyen. Ma és most. Az Úr Jézus így szólít meg bennünket. Hogy belül milyen folyamat zajlódott le ebben az emberben, azt a vacsorán történő megnyilvánulásából tudjuk, egy alapvető változás. Az, aki nagyon sok pénzt gyűjtött össze, valószínűleg ez volt a szenvedélye, ebben a világban ezzel egyébként nincs egyedül. Egyszerre csak kiderült, hogy ez a pénz, ez már nem olyan fontos. Sőt, egyáltalán nem fontos. Nem a zsidó jogrend szerint és jóvátétel szerint jár el, hanem annál sokkal, de sokkal többet ígér és ad vissza az embertársnak, de valójában az Isten dicsőségére. Mi történik ennek az embernek az életében? Egy uralomváltás. A Jézussal történő találkozás egy életre szóló változást jelent, sorsfordító, megújító találkozást. Hogy igazából az, ami a háta mögött van, az már nem érdekes. Egy valami fontos, hogy mit adhat a másik embernek, és mit adhat az Istennek. A történet, ahogy mondtam, egy hitvallással szárul. Az emberfia azért jött, hogy megkeresse azt, ami elveszett. Befejezésképpen megkerülhetetlenül föl kell tennem a kérdést, kedves testvérek, mi ebben a történetben hol vagyunk? Melyik szereplőben érezzük? Melyik szereplővel érezzük azonosnak önmagunkat? Nem nekem kell felelni, hanem mindenkinek önmagának. Én arról a reménységről szeretnék beszélni, hogy akik itt vagyunk, azért vagyunk itt, mert Jézus a mi életünk ajtaja előtt is megállt, velünk is találkozott. És az ő lelke és az ő szava bennünk is munkálódik, és megértjük, hogy az Úr Jézus nyomában lehet, hogy embereknek nem fogunk megfelelni. És értetlenség vesz bennünket körül, hogy miért megyünk oda, és hogy miért vállaljuk ezeket meg azokat. Miért? Mert az Úr Jézus Krisztus előttünk jár. Legyen áldott az Úristen, hogy az egyházunk minden esendősége ellenére ezt a felismerést hordozza. Ennek szeretne eleget tenni. Intézményesült formában, meg személyre szólóan, hitből fakadó, személyes elkötelezettségekkel. Követni Jézust, azon az úton, amelyen ő jár, a keresztfényében. Hogy az ő kezében valóban nyilvánvalóvá legyen sok szív indulata. A miénk is. Hogy tudni, ki az életünk, kit szeretnénk követni, és kit szeretnénk dicsőíteni. Amen.
Mert ő bennem fél, benned remél.
Testvéreim, ahogy látjátok, az úrasztalát megterítettük, hallgassátok meg tehát, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Legbővebben ezt Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelében olvassuk, innen olvasom én is a 11. résztől. Pál itt ezt írja. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely térettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, minek utána vacsorált volna ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hozzáteszi az apostol, ezért mi is tegyük hozzá, próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úr testét. Hallottuk Isten igéjét, és előttünk vannak a látható jegyek. Most hajtsuk meg a fejünket, és egy rövid bűnvallással forduljunk oda mennyei atyánkhoz. Urunk, mi is megpróbáljuk magunkat, és látjuk, hogy méltatlanok vagyunk ehhez az asztalhoz. Nem jöhetnénk ide, hogyha te irgalmad és kegyelmed meg nem tisztítana, meg nem mosna minket. Egyikünk sem, soha, egyetlen napon sem tudunk úgy élni, hogy méltók legyünk a te közösségedre. Mégis itt vagyunk, és örömmel vagyunk itt, és reménységgel, mert nem csak annak örülhetünk, hogy egymással találkozhatunk, hanem legfőképpen annak örülünk, hogy veled találkozhatunk egyen-egyenként és a közösségünkben, a gyülekezet közösségében, a tanoda közösségében, közeli és távoli testvérek közösségében. Most téged hívunk, téged várunk, téged hallgattunk, és azt várjuk, hogy majd te add a kezünkbe a kenyeret, és te add a kezünkbe a poharat. Mert te vagy az életünknek, ezen belül ennek az Isten tiszteletnek és asztalnak is a gazdája. Jöjj, mert a te jelenléted megszentel, megtisztít, fölemel, megszenteli az életünket, a gondolatainkat, a cselekedeteinket. Erre van szükségünk, ezt kérjük tőled, és ezt fogadjuk a te irgalmas kezedből. Amen. Kedves testvéreim, a bűnvallásunk után valljuk meg hitünket is, mondjuk el közösen az apostoli hitvallás szavait. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alá szállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, most arra kérlek titeket, hogy a következő két kérdésre hallható szóval is válaszoljatok. Először azt kérdezem, hiszitek-e, valljátok-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha így van, válaszoljátok, hiszem és vallom. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozatot. Ha így van, válaszoljátok, ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. most azért én, mint az én Uram Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de hivatalos szolgája, hirdetem néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi kegyelmes mennyei atyánk, Jézus Krisztus érdeméért, minnyájatoknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és akiket itt Krisztus fölkészített a vele való közösségre, járuljunk az úrasztalához, a gyülekezetünkbe szokott rendben. Következő dolgokra kell figyelni. Először itt az orgona alatti pacsorból jönnek majd a testvérek, és utána az óra mutató járásával megegyező irányból jönnek a testvérek, a presbiterek majd fognak segíteni. Akik jönnek, az nálunk úgy van, hogy azok vesznek úrvacsorát, akik már konfirmáltak. De mindenkit hívunk, gyerekeket is, ők áldást fognak kapni. Itt először a kenyeret fogjuk venni, itt Nándi bácsi fogja osztani az áldást majd, és én itt fogok állni, itt lesz majd az úrvacsorai bornak az osztása. Tehát aki itt az úrvacsorai kenyeret veszi, mindig az orgona felé menjen. Ha gyermekek vagy még nem konfirmáltak, akkor itt áldást kapnak, akik pedig konfirmáltak, azok itt vehetik majd a kelyhet is. Azok, akik valamilyen okból nem élnek az alkoholos itallal, azt a kis poharat kérjék, ami mellett a kék szallagot látják. És ugyanúgy, aki gluténmentes kenyeret kér, mert erre van szükség, egy kicsi kis hosszúkás tálkában lesz gluténmentes kenyér, azt majd ő neki kell elvenni, azt kérjük, hogy tegye meg. Az úrvacsora vétel alatt az orgona játékát hallgatjuk. Testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyánk, reformátor őseink, és Isten kegyelméből most így élhettünk vele mi is. Mielőtt hajlékaitokba térnétek, kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek a ma szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyította Jézus Krisztusban. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és adjunk hálát Isten minden velünk közölt kegyelméért. Imádkozzunk. Urunk, valóban hálát adunk azért, hogy itt lehettünk, hogy elhoztál minket, hogy testvéri közösségben lehettünk egymással, és tanítványi közösségben veled, a Mesterrel. Te vagy a Mesterünk, a megváltónk, életünknek az Ura. Segíts, hogy ez életünk minden pillanatán meglátszódjék, hogy nyilvánvalóvá legyen magunk számára is, és a körülöttünk lévők számára is, hogy hozzád tartozunk. Taníts minket az utaidra, hogy ezt nap mint nap, döntésről döntésre, mondatról mondatra beteljesedjék rajtunk, hogy azt mondjuk, úgy döntünk, úgy élünk, úgy ragyog a világosságunk, hogy ha ránk néznek, téged dicsőítsenek, hozzád meneküljenek az emberek, hozzád boruljanak, téged keressenek, akarjanak ők is hozzád tartozni. Urunk, rossz tanúság tévőid vagyunk, sokszor inkább akadályai az evangéliumnak, mint hirdetői, de hisszük, hogy a te lelked és a te vezetésed által megtörténhet az, hogy mi, akik úgy kerestünk téged, olyan sokszor voltunk nélküled, mi tudunk másokat hozzád vezetni. Taníts minket erre, erősíts minket erre. Így áld meg a gyülekezetünket, annak minden közösségét, az Isten tiszteleti, az igei közösségeket, az intézményeket. Most különösen is könyörgünk a tanodánkért, ott és abban a közösségben is legyen áldott a te szolgálatod, a jelenléted. Szólíts meg sokakat, tegyél tanítványokká embereket, családokat, közösségeket, hogy az egész várossal együtt dicsérhessük a te nevedet. Könyörgünk a terhet hordozókért, a keresztet hordozókért, a gyászolókért, épp úgy, mint az örvendezőkért, az erősekért, a szolgálatban állókért. Urunk, valamennyien a te kegyelmedből és irgalmadból élünk, ezt teljesíts be rajtunk nap mint nap. Áld meg református egyházunkat, a keresztény közösségeket itt a városban is, és szerte az országban és a világban, a testvéri közösségeket, gyülekezeteket, különösen is imádkozunk azokért, akik nehéz helyzetben, talán üldöztetésben, háborúban, nyomorúságban szolgálnak téged, hirdetik az evangéliumot, őrizd meg őket, tedd a szívüket álhatatossá, oltalmazó mennyei atyánk, légy az ő őrizőjük és erősítőjük. Jézus Krisztusért kérünk, áldj meg minket a te jelenléteddel, szent lelked vezetésével. Amen. Az Úrtól tanult imádságot is mondjuk el együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást az ige szavával, hálával áldozzatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon minnyájatokkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek! Szeretném a gyülekezet híreit röviden összefoglalni, és utána megkérni Bárdosné Edittet, hogy a tanoda híreiről és a tanodáról is néhány szót mondjon. Most csak annyit mondok, hogy a kiáratoknál, mint minden istentiszteleten, a hirdető lapokat megtaláljuk, ezen gyülekezetünk híreit, alkalmait elvihetjük azok számára is, akik most nem tudtak eljönni. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit istentiszteleti alkalmainkra. Egy dolgot kiemelek, az év első Paraklétosz könyvására ebben az évben február 23-án lesz. Ez a Paraklétosz könyvásár, ez most úgy működik a gyülekezetünkben, hogy nem csak egy helyszínen, hanem különböző helyszíneken is lesz. Most is 23-án a katonatelepi Isten tiszteleten is azt követően lesz, tehát a jövő vasárnapon 9-től 12 óráig a katonatelepi Isten tiszteleten lesz a Paraklétosz könyvásár, és utána való órákban szeretettel hívunk és várunk oda mindenkit. Utána majd márciusban, március 2-án itt a belvárosban lesz a következő ilyen alkalom. Az adományokat hirdetem. Az elmúlt héten mintegy 1,6 millió forint adomány érkezett gyülekezetünk pénztárába. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat, külön a cigánymisszióra 140 ezer forint adomány érkezett, és mindig el szoktuk mondani, hogy a Széchenyi Városi templom építése is idáig összesen 34-35 millió forint adomány érkezett. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy hordozzák imádságban a templom építő terveinket. A jövedelemadó, személyi jövedelemadó 2%-ának a felajánlási időszaka van, aki ezzel élhet, kérjük, hogy tegye meg, és támogassa a Magyarországi Református Egyházat, illetve szeretettel ajánlunk három alapítványt is a gyülekezeti tagok figyelmében, amit támogathatnak az személyi jövedelemadó átirányításával, a Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítványt, a Kecskeméti Kék Kereszt Alapítványt és a Robert Baden-Powell Alapítványt, a Cserkész Alapítványt. Erre is szeretettel kérjük az adományokat. Végül a diakóniai szolgálatunknak a tartós élelmiszer gyűjtésére hívom föl a figyelmet. Itt a templomban is, de más istentiszteleti helyeinken is gyűjtjük a tartós élelmiszert, hogy nehéz sorsú testvéreinknek tudjunk támogatást adni. Most pedig megkérem Edittet, hogy néhány szóban ő is hirdessen, beszéljen a tanoda szolgálatáról.
Kedves testvérek, hálás szívvel jöttünk ide fel Isten házába, hogy megköszönjük Istenünk megtartó szeretetét, amellyel körülveszi a hajnalcsillag tanodába járó gyermekeket, családjaikat, a tanoda munkatársait, önkéntes szolgálóit, immár 7. éve. Nagy öröm számunkra, hogy sokan eljöttek ma is, hogy velünk ünnepeljenek. Ünnepeljük azt a megtartó szeretetet, amelyről a mai igénk is szólt. Az egyik legkönnyűletesebb dolog, amit másokért tehetünk, hogy olyan teret teremtünk, ahol úgy látjuk őket szívesen, ahogy vannak. A képek is az elmúlt év eseményeiről ezt tükrözik. Kezdeményezzük azokat a pillanatokat, amikor az együttlét azt mondja, hozzánk tartozol, van helyed, van hangod, vannak embereid, szeretnek téged. Ez a hajnalcsillag tanoda legfontosabb célja és küldetése. Hátrányos helyzetű tanítványaink délutáni tanulását, fejlesztését és szabadidős foglalkoztatását végezzük. Célunk a nehéz sorsú gyermekeknek esélyt adni arra, hogy kitörjenek a szegénységből, segíteni, hogy megtalálják személyes céljaikat, hogy kibontakoztathassák tehetségüket. Megismertetni velük és családjukkal Isten gondviselő szeretetét. Azt hiszem, a Kolossébeliekhez írt levél 3. rész 12. verse fejezi ezt ki legjobban. Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Az elmúlt évben is számtalanszor átélhettük ennek csodáját, amelyről a fotók is tanúskodnak. Erősítették meg bennünk, hogy erről szeretnék most én is bizonyságot tenni, valóban Isten választottai, szentjei és szeretetjei vagyunk mindannyian. Tanodások és munkatársak, önkéntesek, reformátusok és katolikusok, romák és nem romák együtt. Nagy ajándékként éltük meg, hogy az ősz folyamán elkezdődhetett a régi kocsmaépület elavult betonudvarának felújítása. Csoda, hogy voltak, vannak olyan támogatóink, akiket a szíve adakozásra indított. Régi vágyunk valósult meg, amikor végre elkészült egy sportolásra alkalmas, biztonságos tér az udvarunkon. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik anyagi támogatásukkal lehetővé tették ennek megépítését. Hálásan köszönjük a Bács-Kiskunsági Egyházmegye, a Kecskeméti Református Egyházközség, a kecskeméti civil közösségek, vállalkozók nagy lelkű támogatását. Egyúttal szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt most, istentisztelet után, 12:30-kor a Műkerti Sétány 38 szám alá sportudvaravató ünnepségünkre. Most pedig istentiszteletünk zárásaként énekeljük közösen tanodásainkkal szép hitvalló énekünket. Nem lesz egyedül a szívem többé.
Glóri, halleluja, nincs már egyedül a szívem többé, glóri, halleluja, mert velem van az én Uram mindörökké.